Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. A 165. dicsérettel kezdjük a mi Isten tiszteletünket, ezzel magasztaljuk a mi Urunkat. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Magasztaljuk tovább, testvéreim, a mi Urunkat énekmondással, énekeljük a 395. dicséretnek, mint a három versét. A 395. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Figyeljünk, szeretteim, együtt Istennek arra a szent igéjére, amit olvasok előttetek Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második fejezetéből, a második fejezetnek az első és következő verséből. Tehát Pál apostolnak a Tituszhoz írott levele második fejezetéből így szól hozzánk Istennek szent igéje. Te pedig azokat szóld, amik az egészséges tudományhoz illenek, hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletükkel legyenek, nem patvarkodók, sem borivás rabjai, hanem jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és utódaikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen inst, hogy legyenek mértékletesek, mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván. Egészséges, fethetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön. Semmi gonosz nem tudván rólatok mondani. A szolgákat is inst, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek. Ne túlvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy ami megtartó Istennek tudományát ékesítsék mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Isten szent lelke cselekedje, hogy teremje meg az ige a sok jó gyümölcsöt a ti szívetekben. Most pedig jöjjetek, szeretteim, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Jézus Krisztus által dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, hiszen illő, hogy mi porszem emberek dicsérjük a mi hatalmas Urunkat, aki nem csak az egeket és a földet bírja, hanem nekünk mennyei édesatyánk is vagy. Ó Urunk, imádunk téged, megköszönjük az elmúlt hetet. Megköszönjük az elmúlt hétnek minden ajándékát, akár a testieket, akár a lelkieket. Megköszönjük az egészségünket, megköszönjük munkánk eredményét. Megköszönjük, ha pihenhettünk, ha nyaralhattunk. Megköszönünk neked mindent, Urunk, hiszen aki nem tud hálát adni neked, az nem érdemli meg a következő ajándékot sem. Megköszönünk neked így tehát mindent. Azt is megköszönjük, hogy ma reggel vágyakozást adtál a mi szívünkbe, hogy eljöjjünk ide imádni és magasztalni téged. Bűnbánattal valljuk be, Urunk, ha elfelejkeztünk a te jó téteményeidről, ha elfelejkeztünk rólad, mint aki a jókat adod nekünk. Ó, Urunk, serkents a te szent lelkeddel, hogy ne legyünk hálátlan gyermekek, hanem tudjunk mindig rád tekinteni, benned bízni, hálásak lenni neked. Urunk Istenünk, most kérünk ezen az Isten tiszteleten, segíts bennünket ígédre figyelni, és a te ígéd üzenetét engedjük be a szívünkbe. légy közöttünk, áld meg minket, Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglalja le helyét a gyülekezet, és így énekeljük az ige hirdetésnek a hallgatására készülve a 173. dicséretet. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bíre. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amelyik megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második fejezetében. Ebből a 11. verset hallgassátok meg még egyszer. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Szeretett testvéreim, azt a címet adhatnám ennek az ige hirdetésnek, hogy határon innen és határon túl. Mi a határ? A határ egy bizonyos elválasztó vonal, ez előfordul a mi földi életünkben, előfordul a Bibliában, az üdvtörténetben, és előfordulhat a te életedben is, testvérem. Sőt, azt gondolom, hogy nincs olyan emberi élet, akinek az életében ne lett volna valamilyen határvonal. Elválasztó vonal, ez tulajdonképpen országokat, megyéket, városokat választ el egymástól, sőt, a szomszédok között is van egy bizonyos kerítés, a határvonal. Elválasztja a településeket egymástól. De beszéljünk a bibliai választóvonalról, az üdvösség választóvonaláról, testvéreim, erről a határvonalról csodálatos tömörséggel fejezi ki Pál apostol Titushoz írt levelében, megjelent az Isten üdvözítő, azaz megtartó kegyelme, Jézus Krisztusban minden embernek. Ketté választotta a történelmet. Van egy Krisztus előtti kor, és van egy Krisztus utáni kor. Igen, testvéreim, Pál apostol életében is volt egy ilyen határvonal, az a bizonyos damaszkuszi út. Ismerjük, hogy amikor ő még Saulus volt, akkor Krisztus ellenes volt. A 9. fejezet az apostolok cselekedeteiről írott könyvben leírja, hogy ez a Saulus dühöngve, dühtől lihegve megy Damaszkuszba, hogy leveleket szerezzen, és elfogja Krisztus tanítványait, hogy tönkre tegye őket, még a Krisztus eszmét is ki akarja írtani a világból. És akkor egyszerre csak történik valami. Megjelenik láthatatlanul előtt az Úr Jézus, és megkérdezi tőle, mit üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Azt se tudja ez a Saulus, hogy kit üldöz. De üldözi. Aztán tudjuk, hogy ez az a bizonyos pálfordulás, amikor ebből a keresztjén Krisztus üldöző Saulusból Pál lesz. Hosszú útja van ennek, de végül is Pál talán az Úrnak a legnagyobb apostola volt. Azt mondják az írás magyarázók, hogy többet tett egyedül Pál apostol az egyház érdekében, mint a többi apostol együttvéve. Tehát most van egy fordulópont, van egy választóvonal, van egy határ. A határon innen van egy Saulus, egy keresztény üldöző, és van a határon túl egy másik ember, ugyanaz, ugyan testileg, de lelkileg, egy megújult, egy Krisztus követő, aki azt mondja, hogy semmiről nem akarok tudni, csak Jézus Krisztustól, mint a megfeszítettről. Igen, az előző határon innen életére azt mondja, minden kárnak és szemétnek ítéltem. Most azonban már egészen más az élete. Testvéreim, nem csak a Pál élete kár és szemét Krisztus nélkül, hanem mindnyájunknak az élete. Jézus Krisztus nélkül haszontalan emberek vagyunk. Kell, hogy találkozzunk a mi élő Urunkkal ahhoz, hogy a mi életünk is megváltozzék, hogy megújulhassunk. Pál apostol a krétai gyülekezetbe kapott kirendelést. Pál apostol Tituszt odaküldt a krétai gyülekezetbe. A krétai gyülekezetben is tudnilik határon innen voltak az emberek. Azt olvassuk, hogy ezek a krétaiak hazugok, resthasak, vademberek, tévtanítók működtek a krétai gyülekezetben, hiába való beszédek. Nem hiába mondja Pál, hogy az egészséges beszédet hirdes, a megbetegítő beszédet hirdették, tévtanításokat mondtak. Aztán nem csoda, ha a krétai gyülekezetben elszaporodtak a veszekedések, a részegeskedések, a lopások, az engedetlenségek, a rendezetlen családi kapcsolatok. Tituszt oda rendeli azért, hogy rendezd a helyzetet ott a krétai gyülekezetben. Testvéreim, az 1930-as esztendők elején Pasarét Budapestnek az egyik legjobb gyülekezete, vagy ha nem a legjobb, egy szórvány volt. Az akkori püspök áldott emlékezetű Ravasz László püspök úr azt mondta, szintén áldott emlékezetű Jó Sándor lelkipásztor atyánk fiának, menj ki Pasarétre, szervezd meg a gyülekezetet. És akkor Jó Sándor atyánk fia rendkívül sok lelki adottságokkal megáldott ember lévén megszervezte azt a gyülekezetet, amelynek ma is híre van, nem csak Budapesten, hanem az egész országban. Tehát Pál azt akarja, hogy Titus rendezze úgy a krétaiak sorát, hogy az a krétai gyülekezet legyen egy család. Egymás szívén, Isten szívén megpihenve, hadd forjon az ő szívük is egybe. Igen, testvéreim, ez a fontos. És ez lenne a fontos, hogy minden gyülekezet legyen egy család. Olyan, mint ez az újszegedi gyülekezet is. Én úgy jövök ide, ebbe a gyülekezetbe, amikor az Úristen arra méltat, hogy szolgáljak, családba jövök. Szinte akiket ismerek, vagy akik körülvesznek itt, azokat családtagoknak tekintem, és gondolom, hogy ti is egymást. Úgy köszöntitek, úgy üdvözlitek, úgy fogadjátok egymást, mint a családtagok. Igen, testvéreim, ez a nagyon fontos. Aztán azt mondja Titusnak Pál apostol, illetve azt írja, hogy az egészséges tanításra figyelj. Tudnélik, van beteg tanítás is, amely mérgez, amely fertőz. És azt gondolom, hogy ebben a korban, a 21. században, ugye nem kell különösebben ecsetelni, hogy milyenek azok a fertőző beszédek, milyenek azok a mérgező szólamok. Pál azt mondja, tiszta ige hirdetésre van szükség Krétában. És ennek az alapja egyetlen momentum, az a bizonyos örömhír, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, azaz eljött hozzánk a mi megváltó Jézus Krisztusunk. Testvéreim, amikor tiszta az igehirdetés, és ezt azt gondolom, hogy itt az újszegedi gyülekezetben nem kell mondanom, különösképpen hangsúlyoznom, hiszen itt az egészséges beszéd hangzik vasárnapról vasárnapra, vagy hétköznapi alkalomról hétköznapi alkalomra. Igen, az egészséges beszéd szól, és az egészséges beszéd, a tiszta igehirdetés, az nem más, mint az Isten kegyelmének a meghirdetése. Igen, meghirdeti a megváltást, és ennek a tudata feloldoz bennünket minden félelmünkből, minden megkötözöttségeinkből. Nem szent beszédekre van szükségünk, amikor csak általános dolgokat, sztereotíp dolgokat pufogtatunk. Azt is hallottuk, ezek a panelek talán most itt voltak, aztán oda kerültek. Nem ilyenre van szükségünk, testvérem, hanem arra van szükségünk, hogy mindig hangsúlyos legyen az örömhír. Megjelent Jézus Krisztusban az Isten üdvözítő, azaz örök életre megtartó kegyelme. Szeretett testvéreim, csak hogy ez nem egészen a lelkipásztorok feladatát, elsősorban igen. A mi feladatunk, hogy hirdessük ezt a beszédet. Azonban az evangélium életadó erejéről te is bizonyságot tehetsz, testvérem, bárhol is vagy, bármilyen foglalkozási körben működsz. Amikor itt vagy a templomban és hallod az ígét, lehet mondani tovább az ígét az ismerőseinknek. Talán ebben a gyülekezetben említettem, hogy az én édesanyámnak volt egy kedves barátnője, a Sajgó néni, és neki az volt mindig a vasárnap délutáni programja, hogy elmosta a déli edényeket, aztán ment a barátnőihez, és elmondta a barátnőinek azt az igehirdetést, amit aznap délelőtt a Pestirek úti templomban hallott. Gondolom, hogy talán a Dobos Károly nagytisztelt úrnak a neve mindenki előtt ismerős, sokáig ő volt ott abban a gyülekezetben a lelkipásztor, és az ő ige hirdetéseit mondta tovább ez a Sajgó néni az ő barátnőinek. Tehát mi a tanulság ebből szeretteim? Az, hogy hallgatni kell az igét, de nem csak hallgatni, hanem meghallani, megérteni a szívünkkel is. És aztán nem csak elfogadni, befogadni, megtartani kell, hanem tovább kell sugározni másoknak is. El kell mondani, hogy milyen a határon túli élet, azaz milyen a Jézus Krisztusban való élet. Pál apostol megnevezi a korosztályokat is, akiknek szól, és szinte azt látjuk, hogy a család minden tagjának mond valamit, vagy üzen valamit. Emlékszem rá, mint gyerekkoromban Hajdúszoboszlón voltak olyan nagy családok, ahol a nemzedékek egy házban éltek. Az idősek, a középkorúak, a fiatalok, vagy még az unokák is egy családi otthonban éltek. És olyan családról is tudok, ahol nem nyugodtak meg, illetve nem pihentek meg este, nem mentek el nyugodalomra, amíg a nagypapa vagy a déd nagypapa fel nem olvasott egy részt a Szentírásból. És így tértek nyugovóra a családtagjai. Nagy áldás van, testvéreim, sokszor a családban. És azt kell mondanunk, hogy mindnyájan hídak vagyunk. Tehát egy nemzedék, egy úgynevezett híd. Híd az előttünk éltek, és az utánunk következők között. Hídak vagyunk. És testvéreim, az evangélium az nem csak ajándék, nem csak kiváltság, hanem éppen ezért, mert hídak vagyunk, felelősség is. Aki tanult, az legyen tanító. Az legyen vezető. Mutassa az útat a határvonalig, hogy hogyan kell Jézus Krisztushoz elérkezni. Eddig így volt, azonban a határvonalon túl Jézus Krisztus kell, hogy megszabja a te életed irányát. Igen, szeretteim, erre kell egymást tanítanunk. Tehát mondom, minden korosztályt megszólít Pál apostol, illetve üzen Tituson keresztül. Megszólítja az idős férfiakat. De nem ám az az elf, hogy hát idős, megette a kenyere javát, sokat tapasztalt, ez biztos bölcsember. Ismerünk, én is ismertek, meg ismerek olyan idős embert, akinek a bölcsességét nem nevezném annak. Mert vannak jó bölcsességek, vannak rossz bölcsességek. Vannak mennyei bölcsességek, és vannak világi bölcsességek. Na, a mennyei bölcsességre akarja megtanítani az idős férfiakat Pál apostol Titusz által. Azt mondja, hogy legyen az idős ember lelkileg megújult ember. Legyen józan, legyen megfontolt. A Szentlélek által járjon a keskeny úton, és akkor igazán bölcsességeket tud elmondani a fiataloknak. Adja az Úristen, hogy minél több ilyen megújult, hithű, idős, bölcs ember legyen minden gyülekezetben. A Szentlélek bölcsességével kell átlátni a dolgokat, és adni a tanácsokat másoknak. És ez csak Jézus Krisztus által lehetséges, amikor elfogadtuk, hogy nekem is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme a minden ember között. Aztán jönnek az idős asszonyok. Azt mondja, azt üzeni Pál apostol, hogy tanítsák a fiatal asszonyokat. Igen, testvéreim, a társadalom tudomány azt tanítja, hogy a társadalom alapsejtje a család. És míg nagyon sokszor a férfiak kemény fizikai munkában töltik a napjukat, a család lelke otthon, a nagymama, az édesanya, ők lelkileg képviselik a családban azt a mennyei erőt, aminek terjednie kell minden családban. Testvéreim, minden gyermek fejlődése szempontjából rendkívül fontos. Az édesanyának a szeretete, az édesanyának a törődése, az édesanyának a tanítása. Így tehát az édesanyák nem csak a családjukat formálják, hanem közvetve az egész társadalmat is átalakíthatják. Az idős asszonyok felelőssége, hogy a fiatal asszonyokat elsőrenden vezessék oda Istenhez. A család élet tisztaságát kell munkálni a családban. Nem az, ahogy hallottam a szülővárosomban, hogy menyem nem lányom, fiam nem, vőm nem fiam. Nem kívánatos kapcsolat ez a családban, testvéreim, hanem vezetgetni egymást a megjelent üdvözítő kegyelemhez, Jézus Krisztushoz. Hadd jegyezzem meg itt csak úgy zárójelben, hogy nem egészen természetes, hogy Pál apostol Tituszt arra inti, hogy az idős asszonyok tanítsák a családban a fiatalokat, hiszen az asszonyoknak akkor nem volt olyan kiváltságos szerepük, mint ma, sőt, egyenesen lenézettek voltak. Feljegyzi az írás tudomány, hogy például egy komoly rabbi az utcán nem csak, hogy szóban nem elegyedhetett egy asszonnyal, hanem még köszönni sem volt szabad egy asszonynak. És azt is tartja a korabeli történet, hogy azt mondták, lehetőleg a férfi a feleségével ne jelenjen meg nyilvánosan. Tehát értitek, testvéreim, hogy ilyen helyzetben Pál azt mondja az idős asszonyoknak, hogy tanítsatok. Tanítsátok a fiatal asszonyokat. És Pál azt is mondja, hogy Jézus Krisztusban ugyanis nincs zsidó, nincs görög, nincs férfi és nincs nő, hanem tulajdonképpen mindnyájan a Jézus Krisztus megváltására szorult bűnös emberek vagyunk. A következő korosztály a fiatal emberek korosztálya. Bizonyára akkor is szabadabban gondolkoztak, mint az idősek. Igen, testvéreim, mint ahogy ma különösképpen ráférne a fiatalokra, hogy neveljük őket. Testvéreim, azt gondolom, hogy mindnyájunkat sokkol még ma is ez a pécsi eset. Azt gondolom én, hogy azt az embert, aki ezt a kegyetlenséget elkövette, félre nevelték. Igen, valahogy ez a kor értékvesztésben van, vagy ha szójátékkal akarnék élni, értéktévesztésben van. Nem tudják, hogy mi az igazi érték, és nagyon sokszor értéktelen dolgokat tartanak értékesnek. Igen, testvéreim, sok évtized félrevezetésének köszönhető az, hogy ma teljes értékvesztés van ebben a világban. És nem csoda, ha annyi kábítószeres, annyi drogos és annyi tizenéves dohányos fordul elő a társadalmunkban. Ott van közel az Ótemplomhoz, a Cseresnyés Kollégium Hódmezővásárhelyen, és amikor megyek az esti istentiszteletekre, akkor látom, hogy fél hat körülött kint ülnek ezek az alig tizenéves kislányok, és szívják a cigarettát. Azt mondja az egyik orvos barátom, de ezek nem gondolják, hogy amikor majd asszonyok lesznek és édesanyák, nagyon sokuknak sérülten fog születni a gyermekük, mert ez a nikotin, ez roncsoló hatást végez a szervezetben, és nagyon sokszor majd a gyerek issza meg a kárát ennek a szenvedélybetegségnek. Igen, ezeknek hiába mondja az ember, próbálnak prevenciót, megelőzést, megelőző előadásokat tartatni, falra borsó. Nehéz nevelni a fiatalokat, testvéreim. Erkölcsi válság van, értékválság, értéktévesztés van a világban. Hallottam valamikor évekkel ezelőtt egy kis történetkét. A fiatalok egy bulit rendeztek, szóval az egyik társuknak szóltak, hogy remélem eljössz. Szóval nem tudok elmenni, mert az apám nem enged. Aztán mégis megjelent a buliba. Na, elengedett az apád. Egy kockafejű ember az, szóval nem is kérdeztem tőle, elszöktem. Hát testvérem, valahogy így nézi a fiatalság az idősebbeket. Túl nagy a nemzedéki ellentét, túl nagy az értékvesztés, és még jó, hogyha csak egyszerűen kockafejűeknek nevezik az időseket, de általában nem hallgatnak rájuk, kinevetik, csúfot űznek az idősekből. Testvéreim, ma is nagyon-nagyon kellene, intenzíven kellene az ifjúságunkat a jóra nevelni. Na de hát ósdinak titulálják az időseket. Ha viszont megpróbálnánk igével nevelni, az ige örökérvényű, lehet, hogy akkor, abban a pillanatban nem érünk el eredményt. De ne felejtsétek el, Ézsaiás próféta leírja, az ige nem tér vissza üresen, meg fogja teremni a maga gyümölcsét. Lehet, hogy ez a fiatal majd évek múlva visszaemlékszik, hogy valaki nekem ezt mondta. Visszaemlékezik, hogy ez a jó út. Néha, amikor a televízióban ezeket a vallási műsorokat nézem, úgy örülök, amikor fiatalok azt mondják, hogy ilyen voltam, mondjuk most a igehirdetés címét beleveszem, hogy határon innen, de megtértem. Átkerült a határ túloldalára. Jézus Krisztus tanítványa lett ez az ember. Nagyon sok bizonyságtételt és szép bizonyságtételt lehet hallani. Igen, igével próbáljunk nevelni fiatalokat is, és az Úristen szent lelke el fogja végezni azt a munkát, amelyik az ember javára válik. A határ túloldalára segíti az embert. És végül azt mondja Pál apostol Titusnak, hogy önmagad légy a példa. Na hát ez nagyon fontos. Testvéreim, azt gondolom, hogy itt nem kell ezt elmondani, hiszen ennek a gyülekezetnek, Istennek hála, olyan lelkipásztora van, aki példa lehet mindenki előtt. Nem minden gyülekezetben van ez sajnos így. Isten tisztelet előtt az egyik kedves testvéremmel beszélgettünk. Azt mondtam, hogy nincs egyházfegyelem a mi egyházunkban. Pedig az igaz egyház ismertetőjele az ige tiszta hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelem és a szeretet szolgálat. Az egyházfegyelem hiánya, hogy nem minden gyülekezetben van olyan lelki pásztor, aki példa lenne. Pedig a lelki pásztornak példaképnek kell lennie. Nagyon sokan, akik nem tudnak példaképek lenni, azzal takaróznak. Ó, ugyan, tessék nézni, hát én is ember vagyok, vagy emberből vagyok. Igen, csak egy bölcs azt mondja, hogy az emberség ott kezdődik, ha tudok önmagamnak parancsolni. Ezt hadd fordítsam úgy, ha el tudom fogadni a Jézus Krisztus beszédét. Igen, sokan azt gondolják, hogy a lelki pásztornak az a dolga, hogy vasárnap odaáll és prédikál. Nem csak ennyi. Példaképnek kell lennünk nekünk is. Van egy ilyen ige, nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Vagy egy másikat idézhetek. Nem mindenki az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem az, aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát, mondja Jézus Krisztus. Igen, testvéreim, nagyon sokszor kíváncsiak az emberek arra, hogy a tiszteletes úr, amikor a kerítését szegezi, vagy javítja, hogyha a szeg helyette az ujjárőt, vajon mit fog mondani. Nagyon kíváncsiak az emberek. Hadd mondjak egy érdekes példát. Nálunk az ótemplomi gyülekezetben egy szombat délelőtt megjelent egy fiatal ember. Ez a fiatal ember Csaba barátomat kereste, ugye lelkipásztort, és mondtuk neki, hogy ott nyírja kint a füvet a kertben. A tiszteletes úr még dolgozni is szokott, nem csak prédikál. És ezt a fiatal embert annyira meglepte, amikor ott találkozott a lelkipásztorral, egy kis rövid nadrágban és ingben nyírta a füvet, hogy azóta nagyon sokszor eljön a templomba. Azt mondta, hogy őt ez meglepte, hogy a lelki pásztor ilyen ember, hogy nem csak prédikál esetleg, vizet prédikál és bort iszik, hanem ez az ember egy hétköznapi ember, olyan, mint mi vagyunk. Munkálkodik és adja példát másoknak. Befejezem testvéreim az igehirdetést. Megkérdezem tehát azt, hogy mit jelent az, hogy határon túli élet. Mit eredményez az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek? A megtartása minden embernek szól. Nekem is, neked is. Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus legyen ezután a te életedben is, az én életemben is az egyetlen meghatározó erő. Mindennapi életünkben, hogy a gondolkodásunkat, beszédünket, magatartásunkat ő határozza meg. Ő legyen a meghatározó erő a mindennapi munkánk végzésében, mind a fizikai, mind a lelki, mind a missziói munkát illetően is. Az ő ereje hassa át a gyülekezeteket, úgy, ahogy ezt a gyülekezetet is, más gyülekezeteket is, hogy benne és általa valóban igazán szép és igazán boldog legyen az életünk. Minden azért történik, summázva az igen mondani valóját, hogy Isten nevére dicsőség, Miriam pedig áldást érjen. Amen. Testvéreim, a 396. dicséret első versét énekeljük, ráfelelő énekként, ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy megjelentél itt, ami atyánk üdvözítő kegyelmeként ezen a földön. Ott hagytad a menny dicsőségét azért, hogy rajtunk nyomorult, bűnbe esett embereken segíts. Áldunk téged ezért, Urunk. Köszönjük, hogy amikor veled élhetjük az életünket, akkor elhagyhatjuk az élet hiába való haszontalan dolgait. Kárnak és szemétnek ítélhetünk mindent, ami a te szemedben és ami atyánknak a szemében nem kedves. Köszönjük, hogy a félelmes szívű tanítványokra az első pünkösdön elküldted a te szent lelkedet, ahogy ígérted is nekik földi életedben. Ó, Úr Jézus Krisztuson, kérünk téged, hogy ránk is áraszt ki a te áldott lelkedet, az atya lelkét, hogy mi is a lélek vezetésével tudjunk a határa kerülni, azaz a te erőteredbe kerülni, Úr Jézus Krisztusunk, és te határozd meg a mi életünket minden vonatkozásában. Így kérünk téged, légy közöttünk, áld meg a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezet szívében az elhintett ige magvakat, áld meg a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a gyászt viselőket. Áld meg, Urunk Istenünk, a gyülekezet lelki pásztorát és családját, akik most a megérdemelt pihenésüket töltik. Add, hogy új testi és lelki erővel tudjanak visszatérni, hirdetni erőteljesen az egészséges beszédet, a te ígédet. Urunk Istenünk, légy közöttünk, áld meg vasárnapunk további részét is. Áld meg azzal, hogy tudjuk tovább mondani az örömhírt másoknak, és add azzal is, hogy boldog családi együttesekben vehessünk részt. Urunk Jézus Krisztusunk, légy velünk, te légy a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Testvéreim, fennállva mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, az Újszegedi Egyházközség vezetősége nevében hálás szívvel köszönjük az imádságokat és az anyagi áldozatvállalást is, amiben a gyülekezet örömmel és szív szerint részt vesz. A jókedvű adakozót szereti az Isten, Jézus Krisztus Urunk, gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Nincs itt előttem hirdetés, gondolom a gyülekezet tudja a hétköznapi alkalmakat, amik a nyáron is meg vannak tartva. Egy dologról hadd beszéljek röviden. Láttam az előtérben, hogy milyen nagy terve van a gyülekezetnek az orgonaépítéssel kapcsolatban. Én nekem az a kérésem az Úrhoz is, hogy segítse ebben a gyülekezetet, a gyülekezet tagjait kérem, hogy ebben segítsék, meg az anyagiakban is az egyházközséget, és talán bizonyos világi szervek is fognak ebben segíteni. egy templomhoz hozzátartozik, nem csak az ige hirdetés, hanem az ének is. Azt mondja a latin mondás, kétszeresen imádkozik, aki jól énekel. Márpedig a gyülekezet jó és szép éneklését nagyban segíti az orgona. És hogyha az az orgona egy igen jó állapotú orgona, szép hangú orgona, akkor biztos, hogy nagyon gyönyörű lesz ez a gyülekezet éneklése, és vonzó lesz. Elmondom még röviden csak azt, hogy egy ember Hajdúszoboszlón, ahol én gyerekeskedtem, úgy lett hívő ember, hogy ment a templom mellett, ki tudja, hogy hova, milyen dolga volt, meghallotta, pont akkor énekeltek, ami kántorunk gyönyörűen tudott orgonálni, szépen szólt az ének, ellenállhatatlan érzése volt, hogy be kell neki menni a templomba, és attól kezdve nem csak, hogy templomba járó, hanem hívő ember is lett. Így gondoljunk az orgonaépítésre. Köszönöm, hogy meghallgatott a gyülekezet, és az áldás elfogadása előtt énekeljük a megkezdett éneknek, a 396. dicséretnek a második, harmadik versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Testvéreim, mielőtt a himnuszt énekelnénk, megbeszéltük Pauk János testvérünkkel, hogy szokott hitvallási KT felolvasás lenni, szolgálat feszültségében az akkori időben megfeledkeztem, de ami késik, az nem múlik, és így hallgassuk meg a Heidelbergi KT kérdéseit Pauk János testvérünktől.
Kedves testvérek, mint ahogy hétről hétre, alkalomról alkalomra olvassuk, tudják a testvérek, hogy az elmúlt alkalmakon az úri szentvacsorával kapcsolatos tanításokat, kérdéseket és válaszokat hallgattuk a helyesebben a Heidelbergi KT-ból, a Szentírás alapján. Most áttér a KT a hála adás, a hálátatosságról való tanításra. Most az első két kérdést és a ráadandó választ hallgassuk meg. Az első kérdés így hangzik. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, Miért kell jót cselekednünk? Szóval minden napos kérdés ez, halljuk, mit mond a válasz. Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, Szent Lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyvásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jótéteményeiért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel, fele barátainkkal is megnyerjük Krisztusnak. A következő kérdés, nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Erre a válasz, semmiképpen nem, mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se rágalmazók nem örökölhetik Isten országát. Köszönöm a figyelmet, és köszönjük Ödi bácsi szolgálatát, és várjuk egy hét múlva is. Isten áldja meg az életed és a munkád.
Viszont kívánunk, és az Úr áldja meg szívünkbe a Kárté mondani valóját. Most énekeljük felállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mindezeknek utána Istennek népe, növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó, üdvözítő Jézus Krisztusunknak megismerésében, őnek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.